Jézus mondja, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Ámen.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Szolgáló csoportunk a gimnázium 12. C osztálya. Ma az Isten tisztelet során, amelyen az Úr asztalát is megterítettük, számos liturgiai elemben ők segítkeznek. Köszönjük bátorító imádságát a gyülekezetnek, buzdító tekintetüket és szeretetteljes fogadtatásukat. Pál apostol szavaival is köszöntünk.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
459. dicséretünk első versét fennállva, további verseit helyünket elfoglalva énekeljük. A 459. dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én.
Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy a Te igéd, örömüzeneted bátorítás életünkben. Köszönjük, hogy a boldogság ajándéka sokrétű. Köszönjük, hogy alkalmatlan voltunk ellenére, Te kínálod a veled való találkozás örömét. Bocsáss meg engedetlenségünket, sokszor való türelmetlenségünket, a kitartás hiányát, az odaadás nehézségét, a megújulásban való öröm, bizalom és tanítványi létben való elköteleződés akadozását. Segíts, hogy szavai szelídítsenek minket. Segíts, hogy rád figyelésünk egymásra figyelésünkben is megmutatkozzon. Segíts, hogy áldásod és kegyelmed megérintése szelídítsen minket. Add szent lelkedet, hogy kegyelmed szelíd szava ne csak fülünkig, hanem a szívünkig és elménkig is eljusson. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Hallgassuk meg Istennek írott igéjét, a Máté evangéliuma 5. részének 5. versét, így szól. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Amen. Kedves testvéreim, ritka párosítással szembesülünk a Máté evangéliumában, a hegyi beszéd boldog mondásaiban. Az örökösödésről épp a viták, a perek, a végrendeletek kaotikus rendje juthat az eszünkbe. Itt azt állítja a Szentíró, hogy a szelídek az igazi örökösök, akik tudnak jogukról lemondani, akik tudnak visszavonulót fújni, akik harci helyzetben is tudnak csendesen szólni. A szelídségről még sok dolog eszünkbe juthat. Elsőként nyilván Jézus, aki a maga szelídségével viseli el az emberiségért, így érted és értem igazságtalanul a kereszthalálig tartó ítéletet. Elgondolkodtató, hogy egy pillanatig nem mondott ellent, hanem következetesen kitartott. Szelíd lehet egy mosoly. Talán legkifejezőbb a csecsemő álmában látható édesded mosolya, amit ha elkap az édesanya, az édesapa vagy bárki közülünk, megváltozik még az életérzésünk is. Hirtelen a legborúsabb napon is beragyog az életünkbe a fény, és már mi magunk is jobban érezzük magunkat ettől az apró örömüzenettől, ettől az ellopott mosolytól. Felnőtt ember mosolya, őszinte mosolya hasonlóan hat ránk. Szelíd lehet a szó, amely vigasztal, bátorít, vidámságot ad. És minden szó többet ér, ha szelíden hangzik. Szelíd a szülői ölelés, a kar, amely mindenkor és mindenek ellenére visszavár, és feltétel nélkül elfogad. A szelídség, mint emberi tulajdonság, mégsem egyértelmű. Gyermekkorom kis cicái jutnak eszembe, amikor előhozza az anya állat a kölykeit, azok bizony vadak, bizalmatlanok és elfutnak. Ha közelítesz, vadul fújnak, melső lábaikkal még heves mozdulatokat is tesznek, és ha kell, meg is karmolnak. Időt kell nekik adni. Szelídség. Vajon hogy lesz valaki szelíd? Szelídnek születtünk? Hogyan is szelídülsz meg? Téged mi szelídít meg? Van egy kedves, mondhatnám úgy, hogy sok irodalmi mű között ez is kedvenc mű, ahol a szerző Exupéry épp erről beszél a Kis Herceg című regényében. Hallgassunk meg egy idézett összeállítást a műből Vanda tolmácsolásában.
Jó napot, mondta a róka. Jó napot, felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott senkit. Itt vagyok az almafa alatt, mondta a hang. Ki vagy? Kérdezte a kis herceg. Csinosnak csinos vagy? Én vagyok a róka, mondta a róka. Gyere, játsszál velem, javasolta a kis herceg. Olyan szomorú vagyok. Nem játszhatom veled, mondta a róka. Nem vagyok megszelidítve. Ó, bocsánat, mondta a kis herceg. Némi tűnődés után azonban hozzátette. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettetek, mondta a róka. Azt jelenti, kapcsolatokat teremteni. Kapcsolatokat teremteni? Úgy bizony, mondta a róka. Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint többi száz meg százezer. És szükségem sincs rád, ahogyan neked sincs én rám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint többi száz meg százezer. De ha megszelidítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon, és én is egyetlen leszek a te számodra. Kezdem érteni, mondta a kis herceg. Van egy virág, az azt hiszem megszelidített engem. Nekem bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom, az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelidítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak, látod ott azt a búzatáblát? Én nem eszem kenyeret, nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelidítesz, milyen nagyszerű lenne, akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szélsősogását. A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget. Légy szíves, szelidíts meg, mondta. Kész örömest, mondta a kis herceg, de nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit szelidít, mondta a róka. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelidíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? Kérdezte a kis herceg. Sok-sok türelem kell hozzá, felelte a róka. Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem, úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértések forrása, de minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Így aztán a kis herceg megszelidítette a rókát, s amikor közeledett a búcsú órája. Ó, mondta a róka, sírnom kell majd. Te vagy a hibás, mondta a kis herceg. Én igazán nem akartam neked semmi rosszat. Te erősködtél, hogy szelidítselek meg. Igaz, igaz, mondta a róka. Mégis sírni fogsz, mondta a kis herceg. Igaz, igaz, mondta a róka. Akkor semmit sem nyertél az egésszel. De nyertem, mondta a róka, a búza színe miatt. Majd hozzáfűzte. Nézd meg újra a rózsákat, meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, és akkor majd ajándékol, elárulok neked egy titkot. Isten veled, mondta. Isten veled, mondta a róka. Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű. Jól, csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelidítettél.
Boldogok a szelidek. Nem ok nélkül kapcsolja párhuzamba Jézus a boldogságot és a szelidséget. Egyikből következik a másik. A szelíd embert általában tisztelik, a szelídség általában tekintélyt parancsol. A szelíd szó hatékonyabb, a szelídek nem törtetnek, nem gázolnak át a másikon. A szelíd ember kitartó munkával ér célt, eredményt, örökössé lesz. De szelídsége hosszú munka eredménye. Önmegtagadás, önfeláldozás, alázat, visszafogottság, önuralom. Szelíd a galamb. A kutya, még akkor is, ha pitbullról van szó, és ezt leginkább az egyik diáktársunk, Márk, igazolja. A másik ember szelídsége kölcsön hatásban van velem. A jelenléte engem is változtat, formál. Jézus, amikor tanítványainak a hegyi beszéd bevezetőjében a boldogság ismérveit mondja el, azokkal beszél, akik az ő követésére készülnek, akik már őt ismerik, akik már vele jártak, akik már némiképp mondhatjuk azt is, hogy képben vannak. A Jézus követésében elkötelezett emberek tulajdonságait sorolja. Köztük van ez is, a szelídség. Jézus tudja, hogy az őt követők nem tökéletesek. Valahogy mégis sugalniuk kell Jézust, ami másképp nem mehet, csak ha tükrözik őt. A mi szelídségünk Krisztus kegyelmének a tükrözése. Halvány gyertyafény a nap sugarához viszonyítva. Apró emberi próbálkozás, ami fokozatos, apró lépésekkel járó küzdelem. Újra és újra legyűrni ó emberünket, hogy engedjük győzedelmeskedjen bennünk a Krisztus által létrehozott bennünk megszületett új ember. Fokozatosan növekedünk. És legalább tudjuk, milyen irányban kell növekednünk. Tudjuk, hogy Jézus bennünket ténylegesen meg akar és meg tud szelídíteni. De ehhez találkoznunk kell vele. Hallgatnunk kell őt. Tudnunk kell, hogy jön, hogy itt van, hogy szól. Szelíden, de határozottan hirdeti, hogy ő már legyőzte a gonoszt. Nem emberi elképzelésekkel, nem erőszakkal, hanem engedelmességgel. Örökössé tett. Az ő szelídsége okán és nyomán van örökségem. A föld annak része, annak minden része, teljes egésze az örökkévalóság örökségemmé lett. Nem vagyok rá jogosult. Nem tarthatok rá igényt. Nincs módom, hogy perrel vívjam ki a just, mert kegyelemből kaptam. Krisztus szelídsége tesz engem jogosultá arra, hogy ez az örökség az enyém legyen. Ma az ökumenikus imahét zárónapja is van. Így ma úrvacsorai közösségben is részt vehetünk. Jézus asztal közösségre hív, már ma vendégei lehetünk. Már ma kóstolót ad, már ma a miénk az örökség. Már most élhetünk vele. Az, hogy őt kövessük, benne bízzunk, nála keressünk menedéket, nem könnyű. A szelídséget a mai világ zaja elnyomja. És a zaj, ez a világi zaj néha csábítóbb, kívánatosabb, nagyobb kíváncsiságot kelt bennünk, mint Jézus szelíd engedelmessége. Mégis jó, hogy a szelíd önfeláldozás győzött az emberi gyarlóság és gyengeség fölött. Hallgassunk meg erről egy bizonyságtételt Annától.
Áldás békesség, sziasztok! Én Dudás Anna vagyok, a Református Gimnázium 12. C osztályos tanulója. Én a református egyházunk tagja vagyok. Mondhatnám azt, hogy egészen eddig bénult tagja voltam, de ezt nagyon sokáig nem vettem észre. Gyermekkorom óta jó keresztényként jártam templomba, és még el is mormoltam egy-két imát a nehezebb dolgozatok előtt. És persze bőszen kértem Istent, hogy adja meg azt nekem, amit én kérek, és sose vegyen el tőlem semmit. Bénult voltam. Ültem a templomban, és nem hallottam, csak hallgattam. Nem láttam, csak néztem, úgy elvegetáltam. Fényeztem az egómat, azt hittem, jól van ez így, mert én nagyon jól tudok mindent. eleinte kerestem azokat, amik még beleférnek a nem bűn kategóriába. Amikor már nem fértek bele, akkor tágítottam a határaimat. Ennek következménye az lett, hogy belekerültem a világunk forgatagába, és mindig csak a világot néztem, de már Istenre valahogy nem tudtam figyelni. Saját isteneket kreálunk magunknak nap mint nap, és nem veszük észre, hogy letértünk Isten nekünk készített útjáról. Pedig Isten utat készített nekünk. És amikor már észrevesszük, hogy letértünk erről az útról, olyan messze járunk, hogy talán GPS-tel is alig ha találnánk vissza. Pedig ezt mondja, mielőtt még megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Mielőtt kijöttél az anyaméből, megszenteltelek és prófétául rendeltelek a népek közé. De mégis, miért olyan nehéz odaadni teljes lényünket, rossz tulajdonságainkat és rábízni egész életünk Jézusra? Úgy gondolom, ez minden emberben más és más fogalmaz meg. Minden ember életében más az a pont, ahol érzi, hogy innen nincs visszaút, mert Jézus egy döntés elé hív, Jézus egy döntésre hív minket. És ezek a döntések határozzák meg, kik is vagyunk igazán. Én féltem feladni a szabadságom. Féltem attól, hogy ha Jézusnak adom az életem, be fog korlátozni. Hiszen egy lábbal nem lehet két úton járni, akkor majd nem járhatok el bulizni, nem tágíthatom tovább a bűnök határát, és unatkozni fogok péntek esténként egyedül. Istennek porig kellett találnia, hogy újjászülethessek, és az életem egy út legyen a megszentelődés felé. De mindenkinek van egy gödre, amiből bele kell esnie, és meg kell tapasztalnia, milyen Isten nélkül élnie, hogy mikor Isten kisegíti őt a gödörből, ő mellette dönthessen az ember. Hogy a múlt hibái nem határozhatnak meg bennünket, hiszen nem is számít, mennyire piszkos a jövő, a múltad, a jövőd még tiszta, és így lát minket Isten, tiszta jövővel. Amikor a gödör mélyén ültem, Isten egy igét helyezett a szívemre. Mert olyanok voltatok, mint tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Ezt az igét helyezte Isten a szívemre, és kisegített a gödrömből, de szerintem mindenki volt már eltévejedett juh, vagy gödör mélyén csücsülő ember, de Jézus mindenkihez egyenként szól, és egyenként hív minket döntésre. Jézus a Jelenések könyve 3. fejezet 20. versében ezt mondja. Íme az ajtó előtt állok, zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bémegyek ahhoz, és vele vacsorázok, ő pedig ő velem. Milyen jó, hogy ilyen kitartó és kegyelmes a mi jó atyánk, és ő keres minket. Nekünk ki sem kell lépnünk a komfortzónánkból, ő hív minket. A nevünkön szólít. Azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, s neveden szólítottalak, enyém vagy. Csak úgy van értelme az életünknek, hogy úgy készülünk, hogy Istennek terve van a mai napunkkal. Ehhez nagyon sok alázat, engedelmesség, szelítség kell, amit úgy érzem a hit velejárója, akár a szinonimája is lehetne. Az én életem legnagyobb és legnehezebb feladata az alázat és a szelítség tanulása, hogy valójában át tudjuk adni az életünket. És kérni, hogy tudjunk vele járni. Szelíden járni, megalázkodni, és kérni, hogy hozzon világosságot a sötét napjainkba. Hiszen nélküle élni olyan, mint vaksötétben este kibotorkálni a fürdőszobáig. Kiszámíthatatlan. Istennek terve van az életünkre. Csak engedni kell, hogy vezessen bennünket. El kell szakadnunk a makacs egónktól, és le kell ereszkedni. Meg kell tanulnunk kisgyermekként térdre hullva imádkozni. Isten megmentette az életem. Aznap, amikor kimentett az ördög markából, gyenge voltam, és most talán még gyengébb is vagyok, de azt tudom, hogy ha jön a vihar, akkor Isten velem lesz. És ha az nem is a mi döntésünk, hogy jön-e a vihar, az igen, hogy vihar idején merre is nézünk. Azt mondja az Úr, ne félj, mert veled vagyok. Ne csüngedj, mert én vagyok az Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, az igazságom jobbjával támogatlak. Amen.
Köszönjük Annának a bizonyságtételét. Azt mondta Anna, hogy Jézus Krisztus az ajtó előtt áll és zörget. Nem feszíti ránk az ajtót. Nem tör be. Zörget és megnyittatásra vár. Addig, amíg mi meg tudjuk tenni azt a lépést, hogy megnyitjuk az ajtót. Jézus Krisztus az ő kegyelmével, türelemmel vár. Újabb és újabb lehetőséget kínál. A mai világunk nem a szelídség világa. A világ, az emberek által megalkotott világ sosem a szelídségről szólt. Nem a szelídség áll a középpontban. Nem azt hirdetik, hogy légy szelíd és türelmes és várakozó, hanem azt mondja a reklámok sokasága is, hogy most indulj és vásárolj és vegyél, és neked erre van szükséged, és küzdj meg azért, hogy az tiéd legyen. Szerezd meg magadnak, ha kell minden áron, mindenféleképpen. Szelíden állni a sorban, és nézni, hogy sokan beelőznek, nehéz. Szó nélkül megállni azt, hogy hányan eléd vágnak, nehéz. Szelíden autót vezetni, akkor, amikor reggel csúcsforgalom van, és tudod, hogy időre kell érned, nehéz. Szelíden odafordulni a gyermekedhez, amikor éppen ezer dolgot között még ő is akar tőled valamit, nehéz. Szelíden odafordulni anyához, amikor már ötödször szólsz, hogy de anya, nem érem el a csapot, adj innom, nehéz. Szelíden odafordulni a diákhoz, amikor már x-edik órán azt tapasztalod, hogy újra nem készült, nehéz. Szelíden felnézni a tanárra, és azt mondani, hogy megkeresheted-e a szünetben, hogy elmondd, mi az oka, hogy nem bírsz, nem tudsz tanulni, nehéz. Szelíden élni mindennapjainkat, nehéz. Pedig boldogok a szelídek. És olyan nehéz szelídnek lenni. Olyan nehéz a világ csábításának ellenállni. Jézus az ajtó előtt áll és zörget. Szelíden várakozik és bebocsátást kér. Még egy bizonyságtévünk van ma. Hallgassuk meg őt, hogy Krisztus szelíd hangjától el lehet távolodni, de vissza lehet hozzá jutni.
Áldás békesség, sziasztok! Rőfi Renáta vagyok, 12C osztályos tanuló. Már egész kicsinek óvodáskorom óta szüleimmel és két testvéremmel együtt látogattuk a gyülekezeti alkalmakat, a itt tanórákat és a gyermekistentiszteleteket. Aztán, ahogy cselperedtünk, ifi órákra, ifjúsági táborokba jártunk, és sok-sok élménnyel gazdagodtunk. Aztán 12 évesen az egyik barátnőmmel, Annával átadtuk a szívünket az Úr Jézusnak. Lekonfirmáltunk, és 2011-ben mindketten sikeresen felvételeztünk a Kecskeméti Református Gimnáziumba. Aztán egy év múlva a tinédzserek lázadó korszakával léptünk, és hiába láttam magam előtt ezt a példamutató családi életet, mégis elkezdett vonzani a világ, és elkezdtem élni a világi tinédzsereknek a mindennapjait. Sok barátom lett, akiknek persze semmi közük nem volt Istenhez, és ők nem épp a jó irányba húztak engem. El is kezdtem a rossz irányba változni, és egyre többet vitatkoztunk ez miatt édesanyámékkal. Nagyon sokat imádkozott értem, én viszont egyre inkább sodródtam el. Én buliztam, ő pedig egyre csak azt mondogatta, hogy vissza szeretnék kapni a régi Renit. És ez nagyon elég sokáig tartott. Ez idő alatt is jártunk templom anyáékkal, meghallgattam, amit a lelkész mond, de az egyik fülemen be, a másikon ki is ment egyből az ige. Igazából a változásomnak semmi különösebb oka nem volt, egyszerűen csak hagytam, hogy vigyen magával az ár, mert ezt diktálták az emberek, a világ, hogy ez a trend és ez normális dolog. De ez idő alatt is tudtam, hogy legbelül, hogyha őszintén magamban néztem, hogy ez nem normális és nem jó, de persze kifelé nem ezt mutattam. Aztán szerelmes lettem egy fiúba, akivel össze is jöttünk, és kicsit több mint egy évet töltöttünk együtt. Én nagyon-nagyon szerettem őt. Komolyan gondoltam vele, és úgy tűnt, hogy ő is, de elkerült főiskolára, és külön váltak útjaink. Ekkor nem bírtam megmagyarázni, hogy miért is szakít velem. Én pedig csak sírtam, és örjöngtem, hogy miért, és egyszerűen nem értettem semmit. Akkor még úgy gondoltam, hogy elvitte a nagybetűs élet, és hogy szabadságra vágyhatott, de ma már tudom, hogy minden okkal történik, és hogy Isten mindennel tanítani akar minket valamire, terelgetni akar minket, hogy a helyes úton járhassunk, az ő útján, a keskeny úton, mert ha le is térünk az ő útjáról, ő soha, de soha nem hagy el minket. És nem sokkal a szakítás után az egyik barátnőm küldött nekem egy idézetet, amely így szólt. Azt mondod, Isten elvette a legkedvesebb személyt az életedből. Mellette boldognak érezted magad. Nem tudsz enélkül az ember nélkül élni. Isten így válaszol. Elvettem valakit, aki drága volt neked, hogy a legnagyobb, legdrágább embert adhassam neked, önmagamat. Életedet teljesen be akarom tölteni, higgy nekem, és átéled majd, hogy Jézus Krisztus életed öröme lesz, és hogyan találsz teljes megelégedettséget benne. Na hát én akkor teljesen kifakadtam, és végigbögtem az éjszakát, és szüntelenül az Úrhoz imádkoztam, hogy bocsásson meg nekem, hogy elhagytam őt, és hogy ez alatt a 2 év alatt én tudomást sem akartam róla venni. És kértem, hogy teremtsen egy Krisztusban megújult új, mégis régi, de mégis újranit. És aztán rájöttem arra, hogy azért szakadt meg ezzel a fiúval a kapcsolatom, mert ez a kapcsolat nem volt Isten központú, mert ha Istenre építettük volna a közös életünket, akkor nem éghetett volna ki az. És amióta erre rájöttem, nem bánom, és nem is vagyok egyáltalán szomorú, és nem érzek senki felé haragot a szívembe, mert azért, hogy ő már nem a párom, és volt barátom is egy nagyon művelt és intelligens fiú, és hiszem azt, hogy egyszer ő is erre rá fog jönni, hogy Istennel járni sokkal jobb, és csak valakinek ehhez több idő kell, ez a felismeréshez. És szerintem minden fiatal életében eljön ez a pont, amikor döntenünk kell, hogy saját magunknak vagy Istennek fogunk élni. És erre a kérdésre csak egy helyes válasz adható. Én nagyon sokat köszönhetek az igaz barátnőimnek, akik mellettem voltak és segítettek mindenben. Isten elküldte az ő embereit, akik körülvettek, és rájöttem arra, hogy itt van az, amit a világban kerestem, és Isten megszólított, és elkezdett mondani az ön nagy-nagy szeretete, és rájöttem arra, hogy hiába tervezgetem én a saját életemet, mert egyedül ő tudja, hogy mire van valóban szükségem, mert Istennek van egy nagyon jó terve az én életemre, de én korábban azt hittem, hogy ha a saját fejem után megyek, akkor boldog leszek. Hát nem voltam az. És rájöttem arra, hogy szükségem van Jézusra, arra, hogy az életembe költözzem, betöltse azt, és velem legyen a mindennapokban, hogy ő vezessen engem. Azóta érzem is az ő vezetését és bátorítását. Feladatot is kaptam tőle, neki szolgálhatok, és bizonyságot tehetek róla neki hétről hétre, mert szeptember óta egy anyukával felváltva tartjuk a kicsiknek a gyermek Isten tiszteletet az izsáki gyülekezetünkben. És hát ez kihívás javából, de nagyon szeretem, és nagyon tetszik, és nagyon élvezem. És Istennek az a nagyon-nagyon jó híre, hogy nem csak számomra, hanem mindannyiunknak az életére nézve van egy nagyon jó terve. És ez a terv sokkal jobb, mint amit mi kigondoltunk magunknak, és sokkal jobb, amit mi el tudunk képzelni. Köszönöm.
Kedves testvéreim, azt kérdeztem tőletek, hogy mi az, ami titeket megszelidít? Ki az, aki titeket megszelidít? Hogyan szelídültök ti meg? Tapasztaljátok-e, érzitek-e, hogy a Jézussal való találkozás, az Isten tiszteleti alkalmak, az igeolvasás, a közösség, a gyülekezeti közösség, ahol Jézus van a középpontban, az a ti életeteket szelídíti. Hogy amikor kiléptek az Isten házából, már nem rohantok úgy. Amikor elindultok az ige szavával és bátorításával, akkor nagyobb a békességetek. Amikor tapasztaljátok, hogy az Úr Isten jelenléte az életetekben megfogható és megtapasztalható, akkor boldogabban zajlik az életetek. Nem azért, mert már célt értetek, hanem azért, mert már most részesei lehettek az ő örökségének. Azért, mert már most tudjátok, hogy az igazi boldogságotok már ezen a földön részben kézzel fogható. Így hívunk ma is az úrvacsorai közösségbe benneteket, így legyetek vendégei Jézus Krisztus szeretet közösségének, így legyünk mindannyian részesei az ő örökségének, mert boldogok a szelidek, ők öröklik a földet. Ők öröklik a földet. Gondold végig, milyen örökséged volt, és van neked eddig. Ennél az örökségnél, amit lehet, hogy most a kezedbe tudsz venni, lehet, hogy föl tudsz sorolni, lehet, hogy ingatlanként vagy ingó vagyonként meg tudsz nevezni, lehet, hogy túlzottan is a földhöz köt, ennél többet, az egészet, a te teljeset készített el neked, és nekem az Isten. Adja Isten, hogy tudjunk ennek együtt örülni, megtapasztalni, milyen jó, ha boldog szelidekként az Isten országát örökölhetjük. Amen. A 12. C osztály énekszolgálatával készüljünk az úrvacsorai közösségre.
Köszönjük szépen a 12. C-osztály eddigi szolgálatát, a bizonyságtételeket, az imént hallott énekszolgálatot, és visszaemlékszem azokra az évekre, amikor a gimnáziumban vallástanárként szolgáltam, és amikor az órarendemben a 12., illetve akkor még nem 12., csak mondjuk 10. vagy 9. C-osztály neve szerepelt, akkor mindig, amikor elindultam a tantermük felé, ha jól emlékszem, a 205-ös terem felé, akkor biztos lehettem abban, hogy nem egy rendetlen és feje tetejére állt osztály vár, hanem egy rendezett, így is mondhatnám, hogy szelíd osztályba léphetek be. Az általam tanított osztályok közül, amelynek mindegyiknek megvolt a maga karaktere, a most szolgáló osztály talán így jellemezhetem leginkább, ők voltak a legszelidebbek. Kértek és hálánkat, Isten iránti köszönetünket most imádságban is fogalmazzuk meg.
mindenható atyánk, Jézus Krisztus által. Szelíd kéznyújtással szabadítottál meg bennünket ítéletettől. Ez a szelídség irányunkba egyértelmű, de mégis kereszthalál volt ez ára. Köszönjük Istenünk, hogy a te szereteted irányunkba annyira nagy volt, hogy minket megkíméltél, és hogy Jézus alázattal hordozta a helyettünk a jogos ítéletet. Köszönjük, hogy bennünket is szelídítesz. Eszközeid bőséges terházában tudod, mi az, ami nekünk fontos, amire szükségünk van, ami megszólít, ami bátorít, ami vigasztal, vagy éppen észhez térít. Bocsáss meg, ha szelídségedet nem értjük, és nem élünk az általad kínált boldogság lehetőségével. Kérünk, segíts, hogy szelídüljünk. Segíts, hogy általunk mások is szelídüljenek. Segíts, hogy a te szelídségedből merítsünk bátorítást a melletted való elköteleződéshez. Hogy megértsük, te vagy Istenünk, Atyánk, megváltónk, szabadítónk, Krisztusunk. Áld meg a betegeket, hogy a tőled kapott szelídséggel hordozzák betegségüket. Áld meg a gyászolókat, hogy megbékéljenek fájdalmukkal vigasztalásod által. Áld meg a keresőket, hogy téged megtaláljanak. Áld meg az erősítést kérőket, hogy el ne vesszenek. Tartsd meg egyházadat, őrizd meg népedet, óvd gyülekezetünket, iskolánkat, közösségeinket, családjainkat, gyermekeinket Krisztusban. Amen.
Együtt könyörögjünk minden kérésünket összefoglalva az Úr Jézus Krisztus imádságával. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az áldás vétele előtt énekes könyvünkből a 465. dicséretet keressük és énekeljük. Az első verse a 465. dicséretnek így kezdődik: Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.
Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Amen. Áldás békesség, találkozzunk jövő vasárnap is.